Folytatódik az Aréna, a stúdióban Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátor, a mikrofonnál Farkas Dávid. Hallgatóink a rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallják. Weber Gábor március 5-én kedden délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. Ez egy rendkívül hosszú versenyidény lesz. Március 17-e az első futam ideje, és az utolsó verseny, az Abu Dhabi nagydíj pedig december 1-én. Mennyire viselheti ez meg a csapatokat, és egyáltalán mire számítasz? Okozhat-e problémát, hogy egy ennyire hosszú, tulajdonképpen egy 8,5 hónapos tiszta versenyszezon jön?
Hosszú lesz ez a szezon, ha bár igazából néhány hétről beszélünk, csak tudom, hogy a csapattagoknak ez a néhány hét is plusz távollétet jelent, és plusz megterhelés jelent. Összességében jelentősége abból a szempontból lehet, hogy ennyi héttel több ideje van a csapatoknak menet közben még fejleszteni. Ez különösen az élmezőt érinti erősen, hiszen egész akár novemberig még, hogyha annyira kiélezett a helyzet, meg az is lehet, hogy még november elején is jönnek majd új alkatrészek, és arra az utolsó néhány futamra, hogy eldőjön a világbajnoki cím, arra még bevetnek újakat, szóval hogy minden eddiginél hosszabb lesz a fejlesztési szezon, a szezon közbeni fejlesztési szezon. De alapvetően, ha már szóba hoztad a szezon kezdetet, és hogy mikor kell Melbourne-ben lenni, kicsit hazabeszélek, mert március 13-án, szerdán, magyar idő szerint reggel valamikor 7-8 óra körül lesz a Melbourne-i, hát idénnyitó parádé a lent belvárosában, és ezért a pilótáknak hamarabb is kell érkezni, mert hogy ezen részt vesznek, és ezt majd élőben közvetítjük az M4 Sporton, úgyhogy aki nagyon szereti a Forma 1-et, és nem akar semmiről lemaradni, az szokatlan módon nem az első éjszakai szabad edzéssel kezdheti a szezont, hanem már szerdán ezzel a kis utcai parádéval.
Tegyük hozzá, hogy a legtöbben akár már a következő napokban elutazhatnak, hiszen azért van egyfajta jetlag, tehát és nem egyszerű Ausztráliába eljutni, még ma sem, azért a legjobb esetben is 22-24 óra az út.
Abszolút, úgyhogy szerintem a versenyzőknek ez nem kérdés, hogy ők mondjuk az utolsó pillanatban érkeznének meg, jó esetben, mert az azt megelőző hétvégén ott lesznek, és inkább részt vesznek egy-két szponzoraktivitáson, és akklimatizálódnak, ahogy mondtad, hiszen akárhonnan nézzük, bármilyen irányból közelíted meg, nagyon messze van Ausztrália, nagyon messze van, mert a hosszú repülőút, és bizony az átállásra azért jó néhány napot kell szállni, tehát azt gondolom, hogy egy 3-4 nap minimum kell, hogy toppon teljesíthessenek, úgyhogy aki nem érkezik meg hétfőig, az biztos, hogy magával szúr ki, de szerintem ezt pontosan tudja minden versenyző, éppen ezért ott is lesznek már a hét elejére.
A magyar nagydíj a 12. a 21 futam sorában. Most ugye visszakerült a hungaroringi verseny augusztus elejére, de igazából lényeges változás nincsen, hiszen egy héttel került későbbre, és ez a nyári szünet előtti verseny, tehát mindig nagy az izgalom ilyenkor.
Igen, furcsa, hogy ma is szemben nézve, az augusztus furcsa, miközben annak idején, amikor a magyar nagydíj kezdődött, augusztus második felében volt, augusztus 20-a után volt olyan magyar nagydíj is, ami 20-ai napokat követte, aztán szép lassan csúszott mindig előrébb, és akkor bejártunk erre a július végére az elmúlt 10 évben, ha jól emlékszem.
Néhányszor augusztus elején volt, de sokszor július
végén.
Ahogy a
naptár éppen kiadja, de most egy héttel, ahogy mondod, valóban egy plusz hét benne van augusztus első hetének a hétvégén van a magyar nagydíj. Alapvetően ez a fix helye a naptárban, és tényleg, ahogy szóba került már, itt csak azon múlik, hogy osztják el a nyári szünetet, ugye emiatt a belga nagydíj is egy héttel később lesz majd, szeptember lejére csúszik át, tehát ez a 3 hét nyári szünet így is meg úgy is meg lesz a csapatoknak.
És nagyjából hasonló a forróság is elvileg, bár ugye elvileg lehet persze különbség is, de ebben az időszakban itthon azért általában napsütés van, forróság, egy-egy esővel azért az elmúlt években már az sem volt teljesen rendkívüli. Gondoljunk csak a tavalyi időmérőre.
Hát azt gondolom, hogyha lehetne, se találhatnánk nehezebb kihívást a csapatoknak a magyar nagydíj klimatikus viszonyai szempontjából, hiszen a nagy átlagban megnézzük, azt gondolom, hogy az a július vége, augusztus eleje a legmelegebb napjai, vagy majdnem biztos átlagban a legmelegebb napjai az egész évnek Magyarországon, és ez bizony, ha jól emlik, tavaly is a legmagasabb aszfalt hőmérséklet nálunk volt, vagy majdnem a legmagasabb, tehát adott esetben a 60 fok fölé is kúszik, ami nagyon-nagyon magas. Ez tényleg még Bahreinben meg Abu Dhabiban sem jellemző, mondjuk mind a kettő bizonyos szempontból villanyfényes körülmények közt is zajlik, de még az egyébként nappali szabadedzéses szakaszokon sem nagyon kúszik ott 50-55 fok fölé, vagy ritkán eléri a 60-at, és hogy ezt Magyarországon simán produkáljuk augusztusban, azért ez a gumiknak ez a másik tartománya, ez a nagyon-nagyon széles érték, nem a megszokott szempontból, ugye legtöbbször a rossz gumi melegedésre panaszkodnak a csapatok, hogy nem tudják rendesen fölmelegíteni azokat, hogyha egy hűvösebb hétvége van. Na nálunk ezzel nincs gond, nálunk az ellenkező skálán játszanak.
Még talán az is érdekes lehet, hogy akár a szokottnál is több szurkoló lehet, hiszen Robert Kubica miatt újabb szurkolók érkezhetnek, megszokhattuk azt korábban, hogy akár 10-20 ezer lengyel is jöhet a Hungaroringre, és egyébként a nézőszámokkal az elmúlt évben nem nagyon volt probléma a pályák többségén.
Hát kérdés, hogy lesz a kedvük nyáron még a lengyeleknek jönni, hogy áll akkor a Williams, habár azt gondolom, hogy vannak annyira elszánt szurkolók, hogy teljesen attól függetlenül, hogy éppen hogy áll Kubica a bajnokságban, csak kell jönnek megnézni, ha máshogy nem, akkor ezért a filmbe való visszatérésért, hiszen tényleg fabatkát nem adtam volna érte, hogy Kubica valaha Forma 1-es autó, vagy akár versenyautó környékére kerül a balesetét követően, de megcsinálta, és ez mindenképp a saját kitartásának a dicsérete, meg a képességeinek is, mert abban biztos vagyok, hogy Williams csak azért nem ültette volna be az autóba, hogy egy jó sztorit így szépen keretbe foglaljon, és akkor na jó, akkor adjunk meg neki egy évet, tehát végül is milyen jó hollywoodi történet. Szóval azért nem, Forma 1 nem így működik, és nem véletlen, hogy tavaly nem kapott lehetőséget Kubica, mert Sirotkin gyorsabbnak gondolták, vagy valóban gyorsabbnak is látták azon a teszten, de azt mondták, hogy azóta annyit fejlődött Kubica, vagy annyira gyorsult a tempója, annyira jól alkalmazkodott a sérülését követő dolgokhoz, hogy most meg kellett neki adni a lehetőségét.
Hogyha az autókat nézzük, technikailag nincsen brutálisan sok változás az elmúlt évhez képest. Melyeket emelnéd ki?
Hát nagyon, nagyon sokat számít az első és a hátsó szárny változás, különösen az első. Ránézésre nem egy nagy történet, tehát messziről ránéz az autókra, nagyjából ugyanazt látja, mint tavaly, picit szélesebb, magasabban van a hátsó szárny, szélesebbek az első szárnyak, kevésbé cirádások, tehát nincs rajtuk annyi mindenféle háromdimenziós forma, meg egy egész bonsai kert, de ettől függetlenül az autók összességében ugyanazt a hatást keltik. Ennek ellenére egy 2 másodperces lassulásra számoltak. Tavaly, amikor ezt a szabályrendszert megalkották idénre, a szárnyak egyszerűsítését, akkor azt mondták, hogy akár 2,5 másodperccel is csökkent a tempó. A Ferrari már ugye idén évelején azt mondta, hogy ők 1,5 másodpercet számoltak a saját szimulációik alapján, most ehhez képest Barcelonában azon a tempón voltak. Igaz, más gumin azért, ez mindig csalóka, tehát lágyabb keverékű gumin mentek Barcelonában most a teszteken hasonló időt, mint tavaly a pole pozíció volt a versenyen. Tehát összességében még nem érték utol a tavalyi önmagukat, de hogy valahol ilyen 1 másodperc környékén vannak, most így a saját számításaim meg a tippem szerint, az már önmagában elmondja, hogy milyen gyorsan fejleszt a Forma 1, és milyen gyorsan találnak meg a mérnökök olyan megoldásokat, amire rákényszerítik őket.
Kevesebb gumitípus lesz. Jó, nem sokkal kevesebb, és mondjuk így se használták a legkeményebb gumit a barcelonai teszteken túlságosan sokat a csapatok, és most C1, C2, C3, C4, C5 jelzéssel látták el. Persze a színek is mások lesznek, ezeket a száraz pályára alkalmas gumikat.
Hát igen, a színek fix színek lesznek minden hétvégén, a kemény keverék lesz a fehér színű, vagy az ezüst színű festésű, a közepes keverék lesz a sárga, és a lágy keverék lesz a piros. Tehát nem lesz mindenféle lila, rózsaszín, kékzöld, meg minden egyéb árnyalattal mondjuk a narancssárgának, hanem ezek a gumifestések lesznek, viszont ezek minden hétvégén más és más keveréket jelentenek, majd attól függően, hogy melyik pályára megyünk. Ezt a Pirelli persze előre kiadja, és mi akár szakújságírók, kommentátorok, vagy akit érdekel ezek közül, ez mind meg fogja tudni, hogy melyik keverékek élnek azon a hétvégén. De aki ránéz az autókra, az minden egyes pályán ugyanazt a 3 színjelölést fogja látni. Ez azok kedvéért hozta, alakította így az FIA, kérte ezt a Pirellitől, akik csak leülnek akár egy adott futamot megnézni, és nem igazán ásták be magukat a gumiszabályokba és minden egyébbe, hogy egyszerűbben megérthessük, hogy egy adott hétvégén a lágy keveréken van valaki, akkor az a piros oldalfalunk van, és akkor a közepesen az a sárga lesz, a kemény meg a fehér. Mi meg majd fogunk tudni különbséget tenni a különböző keverékjelölések a C1-től a C5-ig való jelölések között. Nem hiszem, hogy olyan nagy különbség lenne egyébként, ezt hamar meg fogjuk szokni, hamar át fogunk ráállni az eddigiekhez képest. Ha tényleg jobb az átlagos nézőnek, aki csak tényleg arra a 2 órára ül a képernyőre, és egyébként nem követi a Forma 1-et, akkor ám legyen. Ilyen szempontból nekünk ez csak egy újra tanulás, de pont 2 napig tart, mint minden csoda.
Vegyük hozzá, hogy a Pirelli nagyon megragadt a Formula 1-ben, ahhoz képest, hogy azért a visszatérése első néhány évében rezgett a léc.
Igen, azt gondolom, beletanultok abba, hogy hogy kell kommunikálni, hogy kell a csapatokkal bánni, hogy kell a saját terméküket nem rossz fénybe feltüntetve mégis megvédeni magukat, de valamennyire igazat adni a kéréseknek is, vagy a jogos kéréseknek megfelelni. Azt gondolom, hogy amióta Paul Emery távozott a Pirellitől, furcsa okokból, és a mai napig sem tiszta, hogy miért került a hirtelen Dél-Amerikába, de amióta Mario Izzola tartja a kezében a gyeplőt, azóta a Pirelli is jelentősen javult, mint kommunikáció, mint akár gumi készítés tekintetében, nem mint hogyha Paul Emery vagy Mario Izzola gyártanák a gumikat, de az, hogy az adatokat hogy használják föl, mennyire figyelnek a csapatokra, a versenyzőkre, mennyire fogadják el. Én azt gondolom, a Pirelli visszajött a Forma 1-be, és úgy voltak vele, hogy na, mi vagyunk a Pirelli, itt van majdnem 100 éves gumigyártási tapasztalat álltunk mögött, kismillió sorozatban voltunk, a Forma 1-be is voltunk már, nem mondjátok meg, hogy kell gumit csinálni, majd mi tudjuk. Aztán amikor jöttek a problémák, akkor ugye védték a mundér becsületét, ha kellett, ha nem, nem tudták igazán beismerni azt sem, hogyha hibáztak, mindig azzal védekeztek, hogy de tőlük ilyen gumikat kértek.
Ez már nagyon kínos volt egy idő
az
után, emlékeztetünk. Az volt egy
időszak, nagyon kínos volt, viszont onnan kapcsoltak és rájöttek arra, hogy ez így hosszú távon nem fog menni, mert rosszat tesznek a márkának, rosszat tesznek mindennek, akár a versenyzésnek is, és változtattak, és a szép lassan, de jó irányba kezdett el ez a dolog menni, mind kommunikáció, mind a gumik tulajdonságai alapján, és ilyen szempontból meg tényleg azért van nehéz dolguk, mert nem lehet mind a 10 autónak megfelelő gumit gyártani, nem lehet mind a 10 konstrukciónak megfelelni, mert ilyen gumit még nem gyártottak a világon, hiszen pont az autósport arról szól, hogy optimalizálni mindent, és a lehető legjobb megoldásokat megtalálni, de az valószínűleg csak egy csapatnak kedvezne. És akkor ezt a szűk határt valahol egyensúlyozgatják, hogy ne kedvezzen nagyon a Ferrari-nak, a Mercedes-nek se, ne kedvezzen a Red Bull-nak se. Emlékezzünk vissza, a tavalyi Barcelonára hozott 4 mm-re keskenyebb futófelületre, vagy vékonyabb futófelületre, amit utána még használtak két másik pályán, és idén minden versenyre ilyen típusú gumit hoznak, hogy abból mekkora tűz volt egy ideig, hogy most ezzel a Mercedesnek kedveznek, mert a Mercedesnek nagyobb volt a hólyagosodási problémája addig, és hogy ezzel a Pirelli a Mercedes irányába dönti el a világbajnokságot, majd aztán a Ferrari is beismerte, hogy nekik is jobban jöttek ezek a gumik. Szóval nagyon-nagyon aknamezőn lépegetnek, miközben próbálni kell a saját terméket is jó színben feltüntetni, és jönnek még a kérések az FIA irányából, szóval nem nagyon lennék a helyükben.
Beszéljünk a pilótákról is. Lewis Hamilton címvédőként kezdheti meg ezt a szezont is, és a 6. világbajnoki elsőségére hajt, még akkor is, hogyha mondjuk a Mercedes nem feltétlenül lesz a leggyorsabb a szezon elején. Mekkora esélyt adsz arra, hogy Lewis Hamilton azért a végéig versenyben lehet a VB címért?
Biztos vagyok benne, hogy a végéig versenyben lesz, mert a Mercedes mindig ráépít egy emberként, akkor is ott van mellett a Valtteri Bottas, de Hamilton az, aki mindig ki tudja kaparni magának a gesztenyét, ő az, aki gyakorlatilag minden körülmények között egy évben egy vagy két olyan hétvégéje van, mint hogyha el sem ment volna, vagy mint hogyha nem lenne ott, de még csak ez nem is igaz egy egész hétvégére, egy-egy nap van néha egy-egy hétvégéből, ami befolyásolja az egész hétvégéjét, de hogy ezt leszámítva mindig 100% közelében teljesít, és ezek miatt Hamilton soha nem lehet leírni még egy gyengébb, vagy lassabb, vagy kezdetekben lassabb autóval sem.
Ezt láthattuk tavaly, többször is.
Ezt bizony láthattuk tavaly, láttuk, hogy milyen hátránya volt, vagy milyen hátránya lehetett volna bizonyos körülmények között, amikor a Ferrari nem tudta maximalizálni azokat a versenyeket, amiket lehetett volna. Hamilton viszont tökéletesen maximalizálta a sajátjait, és mentett jól pontokat azokon a hétvégeken, amikor nem neki állt az ászló. Szóval éppen ezért, miután tudja, mert megjárta ezeket tudja, hogy milyen a hadak útján, nem csak amikor óriási fölényük van, hanem amikor küzdeni kell. Szerintem ez nem lesz kérdés, hogy ő tényleg akkor lesz legyőző, amikor mondjuk 100 pont fölényben lesz a Ferrari, akkor már azt lehet mondani, hogy onnan már nagyon nehéz visszajönni, de 30-45 pontot már hozott vissza Hamilton. Az nem az a távolság, amiből ne lehetne még kikaparni a gesztenyét, és ezt pontosan tudják a túloldalon is. Szóval hátradőlni nem lehet Hamilton ellen, de éppen ezért azt gondolom, hogy versenyben lesz, bármi is történjen az év elején, és bármi is legyen a kezdeti erős sorrend, de nem lesz könnyű éve. Tehát, hogyha ezt a 6. világbajnoki címet beszeretné húzni, akkor jól meg fogják dolgoztatni, és ugye azért nem csak Sebastian Vettelt kell figyelembe venni, hanem ott van Charles Leclerc, aki hogyha jó szezon kezdetet produkál, már pedig a teszteken nagyon acélosan ment, és piszok jó volt a tempója, gyakorlatilag Vettellel egy-egybe másolták egymás köridejét minden keveréken, minden etapon, minden nap. Hogyha Leclerc is beszáll a buliba, az bizonyos szempontból jó lehet Hamiltonnak, hiszen a két Ferrari egymást gyengítheti azzal, hogy mindketten hasonló szinten mennek.
Ha hagyják a csapatnál.
Ha hagyják, ez egy kérdés, de nem hiszem, hogy ez egy olyan szinten komoly kérdés lenne, hogyha Leclercnek annyira jó a teljesítménye, akkor nem fogják megcserélni őket, de adott esetben stratégiailag biztos, hogy Vettelé lesz az elsőbség. Tehát minden olyan dolog, ami majd lesz, ahogy lesz a lapon megy, az nem lesz, ahogy lesz a lapon megy, hanem az ott Vettel élvez majd előny, de ettől nem fogják hátráltatni Leclerc-et egy időmérőkörön, egy versenyszituációban, egy előzésnél. Ha egymás mögött mennek egy-kettőben, és Vettelnek van 15 pont előnye mondjuk a negyedik futamnál, akkor lehet, hogy megcsérülik őket, hogy maximalizáljanak mindent. De ez benne van a pakliban. Ezt leszámítva, viszont ami nehéz Hamiltonnak a szituációban, az pontosan az, hogy a két Ferrari ellen kell megküzdeni, és két hasonló tempójú Ferrari ellen kell megküzdeni, hogyha az összkép ilyen lesz az egész évben. Ugye eddig azért Räikkönent ki lehetett venni, vagy a legtöbb futamon ki lehetett venni a pakliból, mert nem volt azon a tempón, amin Vettel a legtöbb pályán. Hogyha ezt Leclerc tudja hozni, erre a szintre föl tud lépni, vagy tizeden belül tud általában autózni mondjuk Vettelhez képest, akkor Hamiltonnak két nagyon erős és gyors Ferrari ellen kell megküzdeni, és nem elég egy elévágás megcsinálni egy boxkiállást, nem elég egy emberre dolgozva kihozni a stratégiát, vagy egy valakit csapdába csalni a boxkiállások környékén, hanem két autó ellen kell ezt megtenni, ami sokkal nehezebb, vagy ott esetben lehetetlen.
Bottaszt leírtad?
Nem leírtam, de én azt látom most megint a tesztek átlag tempója alapján, hogy nézd, minden ilyen dolog magáért beszél. Tudom, hogy nem vagyunk verseny hétvégén, és a tesztek azok tesztek. De az is igaz, hogyha lefutok a közértbe valamiért, majd lefutok a közértbe valamiért 70 éves koromban, valószínűleg 70 éves koromban nem futok le olyan tempóval majd a közértbe valamiért, mint mondjuk ma. Tehát, hogyha valaki 3-4 tizeddel konstans lassabb minden átlagolt körön, a leggyorsabb körén, az átlag tempóján, az etapokon, csak úgy egészében, ha kimegy, és akkor a saját magad, mint hogy mondjuk, hogy kimennénk, elkezdenénk kocogni. Neked is lenne egy alaptempód, ami jól esik nekem is. Hogy melyikünkkel lenne gyorsabb, nem tudom, de valószínűleg nem egy tempó lenne a mind a kettőnknek egyformán jól eső. És itt ezt kell megérteni, hogy Bottasnak az alaptempója alacsonyabb, mint Hamiltoné. Lehet, hogy kitartó munkával és megfelelő telemetria elemezgetéssel oda tud menni, mert hogy intelligens versenyző, és tudja, hogy kell dolgokat megcsinálni. De ez rengeteg plusz energiát vesz el tőle, és hogy ezt 21 futamon keresztül konstans ki kell tartani, az nem biztos, hogy működik. Nem csak neki, általában egy 3/10-es hátrányt egy filozófia váltás, vagy egy megvilágosodás nélkül, csak azért, mert most veszek egy nagy levegőt, és akkor elszánom magam, azt nem lehet megcsinálni.
Tehát a képességekkel, illetve az akarással is hátrányban lehet mondjuk Nico Rosberghez képest, aki azért egyszer mégiscsak le tudta győzni Lewis Hamiltont, még hogyha a technika valamelyest a kezére is játszott.
Az biztos, hogy Nico Rosberg sokkal kiméletlenebb, és sokkal kegyetlenebb, tehát hogyha mondjuk kettejüket egy desszantos egységbe kéne elképzelni, akkor biztos, hogy Nico Rosberget vetnéd be a dzsungel mélyén valami gerilla harcban, nincsen Valtteri Bottas. Ez biztos, hogy segítség, az az elszántság, vagy ez a majdnem, hogy őrültség szintjét súroló mindent ennek rendelek alá típusú hozzáállás. A tempó tekintetében pedig ugyanezt gondolom, hogy Hamilton a 3/10-del lassabban is még iszonyú gyorsan megy az ember. Csak ezek azok a 3/10-ek, amik, hogyha egy szektorra bontod, vagy szektorokra bontod, de szektoronként 1/10. Most 1/10 per szektor, az iszonyú kevés idő. Azok már azok a tartományok, amit igazából megérezni tudsz, vagy megértesz a telemetriát megvizsgálva, de tapasztalatból mondom neked, akárkivel néztem közös telemetriát, bármilyen helyzetben, mondjuk legtöbbet mi Alice Norbival, pontosan tudtuk, hogy a másik mit csinál, de hogy azt pont úgy megcsinálni, az egy rohadt nehéz dolog, mert hogy te nem úgy működsz, te nem pont azt az ívet fogod autózni, neked nem ott kezdődik a féktáv, te nem úgy jössz le a fékről, amikor elfordítod a kormányt, te máshogy érzed az autó rotációját. Mindenki, ez olyan, mint egy gitárszóló, vagy olyan, mint egy hegedű művésznek a játéka. Mindenkinek megvan a saját hangzása, a saját technikája, a saját kézjegye. Ez így van az autóversenyzésben. Szóval pont nem tudod egy-egyben a másikat másolni, mert amint másolsz, az soha nem lesz olyan tökéletes, mint az eredeti. Ezért meg kell tudni, át kell tudnod forgatni a saját stílusodra, és ez a legnehezebb, mert nem mindent lehet megoldani.
A Red Bullnál Verstappen mennyire élvezheti azt, hogy most már egyértelműen az első számú pilóta, és másodhegedűs van mellette. Azért az elmúlt szezonban is általában ő volt, de Ricciardónak voltak kiemelkedő hétvégéi.
Látom, ez a hegedűs hasonlatok most így bejönnek mindkettőnknek. Szóval nyilván Verstappennek kell ez. Tehát azt gondolom, hogy ő az a típusú versenyző, aki szeret ellentmondást nem tűrően. Nigel Mansell is ilyen volt, Ayrton Senna is ilyen volt, soroljam, tehát végtelenség mondhatnánk a listát, Mihály Schumacher is ez a típus volt. Tehát ő nem szereti, hogyha a maga mellett bárkivel bármin osztozni kell, mert ő azt annyira hisz a saját tempójában, és úgy működik jól, hogyha körülötte forog minden, És jó, hogy van mellette egy gyors versenyző, de hát ez az én csapatom. Azért valljuk be őszintén, a legtöbb világbajnok így szokott működni. Talán az, hogy Ricardo elment önszántából a Renault-hoz, az segít azon, hogy nagyobb, még nyugodtabban álljon egy hétvégéhez Verstappen. Eleve látszott már tavaly rajta a szezon második felében, hogy nagyon összeszedettem megy, és tényleg nem nagyon tudunk hibát, Monaco utáni hibát felhozni Verstappen versenyzésében.
Addig azért bőven volt.
Addig volt, de utána éles volt a váltás. És pont ez az éles váltás mutatja azt, hogy egy nagyon jó irányba megy az egyetfejlődés, és nő be a fejelágya, és a tempója, meg az agresszivitása ugyanúgy megmarad mellette. Úgyhogy neki kell ez, és azt gondolom, hogy ez egy jó lóra tesz a Red Bull, mert pontosan tudják ők is, hogy ezt mindenképp maximalizálni kell egy emberre a teljesítményüket. Hogyha pici esélyük is lesz, akkor lesz, hogyha egy ember szekerét tolják, mert ebben az érában azért valljuk be, egy Red Bull Hondával még nem lehet arra számolni, meg avval számolni, hogy ők most világbajnoki címért mennek harcba, idén semmiképp. De ha olyan szerencsésen alakulnak a körülmények, akkor az első számú pilótájuk legyen már az, aki minden pontot bekaszíroz, és ne kelljen ide-oda pingpongozni, mondjuk egy Ricardo és egy Verstappen között, vigye el Verstappen az egészet, és ha jól jön ki minden, meg az évközi fejlesztések, akkor a szerencséjük van, még véletlenszerűen oda is érhetnek.
Gasly egyértelműen alá fog dolgozni? És egyébként a személyiségéből adódóan ő képes erre?
Nem hiszem, hogy alá fog dolgozni, de már azzal alá dolgozik, hogy kétszer összetörte az autót a teszteken. És ez látszik, hogy Gasly azért érzi azt a nyomást, amit magára helyez, azt a belső nyomást. Tudja, hogy Verstappen csapattársa, tudja, hogy top csapatnál vannak már mindketten, tehát elért a csúcsra, innentől kezdve neki most már bizonyítani kell, hiszen egy top csapat, top pilótája, itt ez nem a középső az oldalban, hanem itt most meg kell védeni a doktoriát. És innentől kezdve egész más, hogy állsz, és ülsz autóba, egész más, hogy állsz a kérdéshez. Nem feltétlenül Verstappenhez mért önmagadhoz, hanem az, hogy mit hozol ki egy adott, akár egy adott tesztnapból, mit hozol ki egy szabad edzésből, hogy mennyire mész rá a határokig. És pontosan ezek is benne lehettek ebben a két törésben, főleg a második volt komoly Barcelonában a tesztnapon. Semmi értelme nem volt abban a helyzetben, de Gasly annyira a 100% környékét próbálta tapogatni, hogy hamar fölvegye a fonalat Verstappen ellen, hogy ezek kijöttek, hogy ezek most visszalassítják az évelején, hogy óvatosabbá válik emiatt, vagy túlteszi magát rajta, és úgy van vele, hogy egy életem, egy halálom, egy esélyem van, tudja, hogy a Red Bull hogy működik, ha nagyon kikap tőle, akkor lehet, hogy 20-ba már nem ő ül ebben az autóban. Ha nagyon megmutatja magát, ha tényleg megvillan, még akkor is, ha töri az autót. És egyébként ez nem egy rossz hozzáállás, még akkor sem, a csapatfőnökként nyilván nem szeretném, de a Red Bullnál belefér. Egy ideig mindenképp. Tehát, hogyha ő egyébként zseniális versenyeket fut, de három futam elmegy neki azért, mert itt meg ott meg amott oda csapja, ezt Verstappen is megtette a maga idejében. Ha az inkább belefér a Red Bullnál, akkor inkább azt mondják Helmut Márkai Krisztián Hornernek, hogy na, ez a srác azért
van benne fantázia.
Nyomja, van benne spiritus, elmeri nyomni, néha hibázik, majd a vajthatásokat lecsípjük róla, de ott a tempója. De ha nincs ott a tempója, akkor bármilyen megbízhatóan mehet, nagyon hamar kint találhatja magát a Red Bullból.
A középmezőny pilótái közül talán most kiemelkedik Ricardo, de hogyha őt kivesszük a pakliból, szerinted ki a legjobb versenyző a középcsapatok versenyzői közül?
Hát a nap legnehezebb kérdésével most támadtál be, mert ezzel nem számoltam meg, ezt nem is nagyon gondoltam végig. Most...
Sainz nagyon agresszív, azt láthattuk, de hajlamos hibázni.
Nyilván egy ennek a tapasztalata sokat számít, de
gyorsaságban nem volt ott.
De fogatlan oroszlán már most tényleg. Még leszedek egy újabb bőrt a Räikkönen szurkolók imádatáról felém, de hát ezt kénytelen volt kimondanom. Néha még megvillant, tehát néha még az oroszlán körmei megvannak Räikkönennek, a fogai már nem biztos, hogy annyira élesek, de a tempója az jó lesz a versenyeken, tud pontot szerezni, tehát ezzel nincs gond, az Alfát be fogja hozni oda, ahova be kell hozni adott esetben. Sainznak megint csak van egy furcsa szituációja, hiszen úgy lett első számú pilóta a McLarennél, egyébként lefelé tendáló csapatnál, hogy szerintem nem így várta magát első számúként, vagy nem ebben a korszakában. Ő neki most még pont kellene egy erős ellenfél a csapaton belül, akivel meg kell vívni az első számú címért, aki ellen viszonyíthatja magát. Most viszont ráépül egy csapat, mert ugye Norrisra még semmiképp nem épülhet.
Fiatal is.
De annyi tapasztalata is. Még nincs Sainznak, hogy komolyan összerakjon egy autót. Lehet, hogy jó érzéke van, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Viszont mindent ki is használt ebből, minden pozitívumot ki is hozhat, és azt gondolom, hogy Sainznak egyébként lehet egy erős évkezdete, mert Melbourne nagyon-nagyon jó, hogyha a pályákra bontjuk le a versenyzőknek a repertoárját, mindenkinek megvannak az iszonyatosan jó pályái, a nagyon rossz pályája, az átlagos pályája, és a Sainznak az is lehet, hogy ez a legjobb pályája, biztos, hogy top 3-ban van nála. Tehát, hogyha Sainz válogathatna pályákat, hogy hol fussanak többször, ha lehetne ilyen Jolly Jokert kérni, akkor ő biztos bekérné Melbourne-t egy évben legalább háromszor, mert annyira jól teljesít ezen a pályán, annyira érzi ennek a pályának a ritmusát, a karakterét, azt, hogy kell rajta az autót megdolgozni, hogy kell rá beállítani, hogy kell jól kihasználni mindent egy adott konstrukcióból. Amióta Sainz a Forma 1-ben van, mindig Q3-ban volt Melbourne, mert ez egy piszok nehéz feladat, ez egy óriási kihívás, ez egy nehéz pálya vezetői szempontból. És bármikor, bármilyen autóba ült, bármilyen körülmények között mindig verte a csapattársát, vagy általában, ha pariba is voltak, akkor a Q3-ban voltak, tavaly Hülkenbergnek adott 5/10 a Q2-be. Végén a Q3-ban Hülkenberg megverte néhány századdal, mert Sainz elrontotta a saját körét. De abszolút tempóban fél másodperc volt köztük a különbség, pedig Nico Hülkenberget nem tartjuk, sőt, egyáltalán nem tartjuk rossz kvalifikációs pilótának.
Az utolsó gyors kérdésem, hogy a 2007-ben, amikor legutóbb a Ferrari egyéni világbajnoki címet szerzett, a szezon elején mondtad, hogy biztos vagy benne, hogy Räikkönen lesz a világbajnok, amikor odaigazolt. Most kimered jelenteni? Akár mondjuk Vettelre ugyanezt?
Fú, a végére hagytad a nehéz kérdéseket. Vettel biztos, hogy világbajnok lesz, hogyha ez a 3/10-es Ferrari előny ez konzerválódik az egész évre. Hogyha nem tűnik el, a Ferrari nem kerül zsákutcába fejlesztésileg, hogyha a Mercedes nem talál valami külön utánégetőt a programjába, és egy külön újabb rakétafokozattal nem ugranak előre fél másodpercet, akkor Vettel van olyan erős versenyző, van olyan rutinos és gyors versenyző, hogy egy átlagos 3/10-es előnyt azt azért 21 futamon be tud osztani a saját javára. Innentől kezdve nem akarom lelőni ennek az évnek a poénját, mert remélem, hogy nem erről fog szólni ez az év. Maximum csak az első néhány futam, aztán utána megnyitik majd az egymást az élen néhány század különbséggel.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az elmúlt bő 50 percben Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátort, az M4 Sport szakkommentátorát hallották itt az Inforádió Arena című műsorában. Adásunkat megnézhetik az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube és Facebook csatornáján. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.